Sziasztok, Gyárfás Dorka vagyok, ez pedig itt a Mindent Bele, a VMM magazin új podcast sorozata és kibeszélője, ami nem más, mint egy virtuális safe space, vagyis biztonságos tér arra, hogy a mindannyiunkhoz közel álló nagyon fontos ügyeket kitárgyalhassuk tabuk nélkül felszabadultan. Ez úgy fog kinézni, hogy a VMM csapatának tagjai időről időre összeülnek és egymással beszélgetnek ezekről a témákról, de különböző felállásban. A mai adásban a vendégeink Szentesi Éva, Fiala Borcsa és Détót András, akikkel egy olyan témáról beszélgetünk, ami szerintünk mindenkit érint, ez pedig a pénz a párkapcsolatokban. Én már annak is örülök, hogy együtt vagyunk, és itt van Bandi Budapesten, és itt van a Szentesi meg a Fiala Borcsa, és egy olyan komoly témát találtunk magunknak, amin remélem, hogy majd az indulatok itt fellángolnak ebben a mini stúdióban, mert ez a téma mindenkit érint, és elég megosztó. Mindenkinek lehetnek negatív, meg talán pozitív tapasztalatai vele kapcsolatban, és az egész életünket végig kíséri. Ez a téma ugyanis a pénzügyek a párkapcsolatban, ami ugye kezdődik a randizással. Most nem olyan régen írt egy cikket Krajnyik Szinti tőlünk arról, hogy az első randin hogyan néz ez ki ma a feminizmus korában, és aztán folytatódik az összeköltözéssel mondjuk, mert talán addig ez nem annyira jön ki élesen, de az összeköltözésnél már mindenképpen, aztán gyerekvállalásnál nagyon erősen kijön, hogy hogyan lehet és hogyan nem érdemes kezelni a közös pénzügyeket, és aztán a válás, az újabb remek alkalom arra, hogy ezt a témát megint átgondoljuk, és esetleg újra definiáljuk. Úgyhogy kezdjük a randizással.
Felsoroltad itt ezt a sort, csak a randizásig jutott ebben a tapasztalásban.
Miért még nem éltél együtt senkivel élni?
De csak viccelek, el akartam viccelni. De, hát éltem persze együtt, de tovább nagyon nem mentem ebben.
Beszéljünk szerintem a vállás után új párkapcsolat, ezek a Patchwork Family-nek a pénzére, ez nagyon izgalmas.
Annál is inkább, mert a Borcsa erről is írt egy nagyon érdekes cikket, amiben legalább 4-5 Patchwork Family tag, női tag mesélte el, hogy hogyan él együtt pénzügyileg az új partnerével, meg annak a gyerekeivel, meg annak a volt feleségével, meg a saját volt férjével. Ezek mind nem élnek együtt, de mégis közösek a pénzügyeik. Úgyhogy itt fogunk kiukadni, ez lesz a vége, amivel kapcsolatban egyedül a Borcsának vannak tapasztalatai. De azért kérem, hogy kezdjük a Szinti cikkétől, mert a randizásnál tényleg már elég sok minden kiderül. Már az első randin, és a Szinti azt írta meg, hogy annak ellenére, hogy egy erős független nőnek tartja magát, akinek van saját keresete, és nem ér rossz anyagi körülmények között, azért szereti, ha az első randinőt meghívják. A másodikon majd vissza fogja hívni a fiút, vagy a férfit, de azt szerint egy elegáns gesztus, és ennyi jár egy nőnek, vagy legalábbis ezzel le lehet nyűgözni egy nőt. Na és a kommentek nagy része egyébként arról szólt, én tökre emlékszem, hogy igen, hogy ez az azért legyen már alap, de a Szinti tapasztalatai viszont azt mutatják, hogy ez mégsem alap a férfiaknál.
Hát szerintem nem tudom, erre van-e szabály. Most ez ilyen, gondolom, kinek mit hoz otthonról, mit látott, meg mik a tapasztalatai. Nálam föl sem merülne, hogy nem mi legyek az, aki fizet. Főleg, hogyha mondjuk, tehát hogy alapvetően én hívnám el randizni, és ez már így én vagyok a meghívó fél. Tehát, hogy ez ilyen etikailag is így adná magát.
És ezt mondta a Szinti is, hogy ebben nem csak azt tartozik bele, hogy te fizetsz, hanem mondd meg, hogy hova szeretnéd elvinni őt. Tehát, hogy mutasd meg, hogy neked milyen az ízlésed, hova szeretsz járni, és legyen az, hogy először te döntesz ezekről, hogy bevezeted abba a világba.
Csak megint ez egy ilyen félig zsákutcám, vagy hát ilyen beugratós is, mert hogy ezzel kapásból jó, persze nyilván hogy ahogy én mondjam meg, hogy hova szeretnék menni, akkor ő ebből levon valamit, hogy ó, bakker, ide akar vinni, akkor Jézusom, ez milyen arc lehet. Közben meg lehet, hogy tök jó fej vagyok, csak a hely nem jó, vagy valamiért szeretem azt a helyet, érted? Tehát, hogy ez egy ilyen, azért szerintem a kettő nem biztos, hogy együtt jár. Tehát az, hogy meghívod valahova, attól még lehet azt felajánlani, hogy valami olyan helyre menjél vele, ahova ő szívesen menne, mert ez hogy visszafordítja egy férfi, hogy akkor azt mondja, hogy jó, akkor menjünk, de oda, ahova te szeretnél, akkor legalább én tudom meg, hogy mi az a hely, amit te szeretnél. Uh-huh. És akkor tudja, hogy mennyi pénzzel kell készülni.
Milyen nehéz dolgotok van nektek, most jövök rá.
Nekünk nagyon nehéz dolgunk van, nekünk van a legnehezebb dolgunk.
Nem, ezt tényleg mindig kitalálni. Én leszoktam amúgy venni a terhet. Tehát, hogy én megmondom, hogy hova akarok menni.
Tényleg?
De nem, hát nagy részt megmondom, de vagy hát én szeretem megmondani, engem nem zavar, hogyha nem tudják kitalálni, hogy éppen mire vágyom. Nekem volt már olyan randevúzgatás sorozatom, ahol teljesen felesbe nyomtuk. És nem zavart, nem esett
de
zokon.
De a kérdés az egyébként, hogy tisztáztátok-e ezt az elején, mert a Szinti cikkében, és szerintem is ez a leggázabb, szerepel egy olyan szituáció, amit ő megélt, hogy jön a pincér, kihozza a számlát, és kérdezi, hogy kártyával vagy készpénzzel, és a fiú így néz, hogy
lehet, akkor nem volt
most
magyar,
a Szinti válaszolja
meg ezt a kérdést. Nem
értette. És akkor átdobja a labdát, hogy akkor most nyilvánulj meg, mint nő, akkor te most fizeted a felét, vagy nem, esetleg te hívod meg a fiút, vagy nem, vagy mit vársz el? És ő igazából ettől a pillanattól érezte magát a legrosszabbul, amit én nagyon át tudok élni, hogy annál rosszabb nincs egyébként ez fiúknak üzenem, mint az első randin egy határozatlan pasi, aki átdobja neked a labdát, hogy döntsél ebben a helyzetben.
Hát ez szerintem tök egyértelmű, tehát, hogy itt a... Ez, igen, béna volt a csávó.
De hát az első randira eleve a fiú hívja el a lányt, nem általában.
Még de ha nem, de hanem akkor korábban is.
És hogyha elhívja, akkor szerintem, én úgy voltam vele, hogy nyilván a x-edik randitól felezzünk, tehát nekem az új komfortos, és akkor nem akarom méricskélni, hogy egyik nap a Bambiba voltunk, a másik nap meg valami elegánsabb étterembe, tehát hogy szerintem ezek így kiegyenlítődnek, de az első randira, ha valaki elhív, nyilván elhív, mert nem fogom én egy fiúnak felajánlani, hogy akkor mi lenne a randiznánk, akkor szerintem az tök jó, hogy ő ajánlja a helyet, és aztán ő fizet, és akkor nyilván az ember nem csinálja azt, amiről egyébként sokat lehet olvasni a közösségi médiában, hogy csomó nő abból él, hogy meghívatja magát ilyen nagy vacsorákra, tehát igazából azért megy el randizni, hogy akkor valaki kifizesse a kajáját, igen.
Vacsi randi,
tehát ez
jó.
Nyilván egy nagyon illetlen dolog, szerintem, de én úgy voltam vele, hogy ha valaki egy rohadt kávéra nem bír meghívni, akkor nem biztos, hogy van értelme így nagyon találkozgatnunk.
De egyébként nyilván a randizásnak már egy későbbi szakasza, amikor egyáltalán ezek a kérdések előmernek jönni, és tudunk arról beszélni, hogy mikor kifizet, meg ki hogy áll, mondjuk hogy áll anyagilag, vagy nagyjából le tudod venni, nem kell ezt akkor még kimondani, és akkor ahhoz képest szervezünk közös programokat, nem? Mm. Tehát ez azért már...
Igen, de azért így nem lehet kezdeni egy ismerkedést, hogy jó, akkor lássuk, hogy
ki
mennyit tud beletenni a randiba. Nyilván szerintem most, hogyha ebből indulunk ki, hogy egy első lemérése a másiknak, akkor igen, az legyen egy szint, azt gondolom, és ezt minden férfinak mondom, aki hallgat minket, vagy minden olyan embernek, aki meghív valakit randevúra, legyen férfi vagy nő, teljesen mindegy. Tehát, hogy aki meghívja a másikat, az a meghívás az úgy néz ki, hogy én invitáltalak meg, én fizetek.
Ezért akkor rajta van ez a nyomás, hogy azt érzik, hiába van ennyi emancipált nő, meg én is akárhányszor randevúzom, vagy akármilyen kapcsolatban vagyok benne, azért az a nagy átlag, hogy a férfiak fizetnek, és ők az urak anyagi helyzettől függetlenül, tehát, hogy volt nagyon gazdag, volt kevésbé, de hogy ahhoz mindig nagyon ragaszkodtak, hogy ők fizessenek. És volt olyan randim is, volt egy ilyen partner, akivel többször randevúztam, volt, hogy én is elhívtam randizni, akkor én fizettem, akkor mondtam előre, hogy én fizetek, és volt, és mi ezt mindig előre megbeszéltük, és nagyon jól működött. De szerintem az az ideális, amikor ezt meg lehet beszélni, és nem kell, hogy mindig a férfi fizessen.
Én meg azt gondolom, hogy most, hogyha én ilyen konzervatív vagyok ebben, vagy nem tudom, hogy ez ma már annak számít, de hogy alapvetően, hogyha most visszagondolok itt én 20 éves koromtól, nekem mindig az volt, hogyha elhívtam egy lányt randizni, akkor én fizettem. Tehát nem volt kérdés ez.
Randikról van most szó.
Oké, okay, de most abból indultunk ki, hogy a Szinti volt. Igen. Egy randin, és hogy ott mi volt. Tehát,
hogy de ezen... mondjuk, hogyha randiztok már egy ideje, akkor is végig te
nem,
fizetsz.
Nem,
mert azt szerintem egy idő után kellemetlen.
Igen, van egy pont, ahol ezt így megérzi az ember, és akkor ott van egy szituáció, amikor úgy én annak örültem mindig, ha ez természetesen oldódott meg. Tehát nem kellett erről külön egy ilyen, na üljünk le, és akkor beszéljük meg, hogy akkor mostantól nem tudom mi. Ráadásul én, mert nyilván erről is fogunk beszélni, de hogy én mindig hamar kerültem ilyen közös kasszába.
Igen.
Tehát, hogy én nem szerettem ezt, hogy a te pénzed, az én pénzem, vagy mi pénzünk, aztán költjük a izét. Persze nyilván ez azután volt, hogy már volt keresetem, meg a másik félnek is volt keresete.
De még nem voltatok, nem éltetek együtt?
Nem. De hát nem... együtt éltünk, tehát hogy
hát
egy háztartásban.
Együtt élésben mindig közös kassa volt. Vagy
hát én minden
együtt?
Esetre sose gondoltam erre, úgy ismerek olyan párt, akiknél a mai napig házasok, már nem tudom, majdnem, lehet, hogy már 10 éve is, és a mai napig, ha lemegy venni egy sört a csaja férjének, akkor a sört kifizeti a csávó. Szerintem ez elmebaj. Tehát, hogy így nem lehet élni. Így nem lehet élni, meg így nem lehet alapozni sem. Tehát, hogy ez egy olyan bizalmi, vagy nem is tudom, egy ilyen összetartó erő hiánya, hogy mi az, hogy tehát az közös. Tehát, hogy nem is fordul meg a fejembe, sose fordult meg.
Ne haragudj, a sör az nem közös.
Igen, nem ő vissza meg. Az... De most, ha meg neki kéne valami, nem tudom, hú, léci, azt a vajat vedd, amit szeretek, akkor jó, de nem ezt a vajat vettem volna, ez 350 forinttal többbe kerül, akkor azt a 350-et ad ide, tehát hogy érted?
De jó, de most egy olyan szerencsés helyzetet feltételezelte Bandi, amiben nagyjából hasonlóan gondolkodunk a pénzről. Azért később már előjöhet, és akkor kell leülni megbeszélni, hogy kiderül, hogy mindenki mást hoz otthonról, vagy más beidegződésről, idegződései, vagy más félelmei vannak, és akkor jönnek ilyen fura szituációk, amikben nem értünk egyet, azért kell megbeszélni.
Mondjuk, ha most belegondolok, egyszer volt olyan, még gimnáziumban volt egy barátnőm, aki nagyon jó módban élt, és a családja is tök jó módú volt, és ezt soha senkivel nem éreztette. Tehát egyáltalán nem volt téma náluk ez, de mégis például az ajándékvásárlásnál voltak ilyen fura helyzetek, hogy most mondok valamit, 5 egységért vásároltam én, ő meg 50 egységért, de neki az 50 egység ugyanannyit ért, mint nekem az 5, tehát hogy nem volt ilyen. És
de
ő
te
nem
rosszul érezted magad tőle?
Volt, hogy megkértem, hogy tudom én második karácsonyon már, hogy vegyünk vissza, tehát hogy valami nagyon apróság legyen, és nem azért, mert hogy hanem úgy éreztem, hogy túl sokat kapok.
Hú, de ez milyen jó, hogy bedobtad ezt a témát, mert szerintem ez is egy olyan, hogy főleg az első ilyen karácsony, vagy ilyen közös ajándékozásnál, szerintem tök jó, hogyha megvan beszélve ott valami keret. Úgy a családtagoknál is, de párkapcsolatban is, hogy tényleg ne legyen aránytalan, mert az annyira béna az ember ott áll, mondjuk egy friss párkapcsolatnál egy Toblerónéval, és akkor a másik meg előrántja a sluszkulcsot.
Nálunk ez úgy van az ajándékozásnál, hogy mindenki annyiért vesz, amennyiért tud. Tehát, hogyha valaki többet keres, vagy éppen abban az időszakban...
Ez egy érdekes keret, amennyit tud.
Hát amennyire lehetősége van. Tehát, hogyha én azt érzem, hogy mondjuk az unokaöcsémnek akarok egy nagyon-nagyon nagy ajándékot, most nyilván ez nem párkapcsolat, de mondjuk családon belül beszélgetünk most, akkor nem várom el azt, hogy ők is, ha mondjuk ők nem állnak most éppen úgy anyagilag, ők is ilyen nagy értékben vegyenek nekem. Mert nem tudom, én úgy érzem, hogy neki akarok adni, és hogyha én például jobban állok, mint a párom, és én megtehetem azt, hogy egy nagyobb ajándékot veszek neki, nem akarom őt kellemetlen helyzetbe hozni, de most én ezt megtehetem. És
nem, csak a Dorka ezt mondja, hogy hol dől el az, hogy kellemetlen a másiknak, tehát hogy ezt már nem beszélik meg előre, akkor lehet, hogy a másiknak
ez
kellemetlen.
De meg az a másik, hogy nem mindig állok jól, ebben az évben jól állok, és tudok venni egy nagy ajándékot, és következő évben meg csak valami apróságot, és akkor ne legyen elvárás az, hogy én akkor mindig majd villantok, vagy tőlem azt várják, hogy én vegyem a nagy ajándékot.
Mert nem szeretsz.
Nem szeretsz annyira, mint tavaly.
Az is érdekes, amit az előbb bedobtál, hogy mit hozunk otthonról nálunk például, anyám és apám ilyen nagyon-nagyon fejfel mellett keresett, mind a kettő mindig dolgozott, és nagyon, tehát hogy egymással arányosan kerestek, és apa mindig beleszólt abba, hogy anyám mennyit költ, hogy magára, hogy ne azt ne vedd meg, az túl drága. És nekem ez a minta, ez olyan erős ilyen vészcsengő, hogy soha senki nem mondja meg nekem, hogy én mire mennyit költök, én mindig meg akarom magamnak keresni a pénzt, és én nem akarok senkitől se kérni engedélyt arra, hogy én mit vehessek meg magamnak. És ezt valahogy így hozzuk tovább, és lehet, hogy ezért is van bennem az, hogy nem, hogy kellemetlenebbül érzem magam, hogyha mindig a férfi fizet. Volt már olyan kapcsolatom, amiben mindig a férfi fizetett, ő nagyon jól állt anyagilag, és mindig drága ajándékok, és nagyon menő helyek, és szuper utazások, és nekem, én akkor nem engedhettem meg ezt egyáltalán magamnak, de egy idő után szerintem ez nekem egy ilyen kellemetlen sztori.
Jaj, nekem is volt. Én is 20 évesen jártam egy olyan férfi valaki, nagyon jó anyagi helyzetben volt, és akkor én meg se engedhettem volna egy olyan utazást, amire elvitt, és még zseppénzem is alig volt, és akkor én is azon gondolkoztam, hogy most vehetek magamnak valamit ebből a pici kis szarpénzemből, amennyi akkor egyetemistaként volt nekem, vagy akkor azon az úton az van, hogy ő hozott el, oda megyünk, ahová ő akarja, ott teszünk, ahol ő akarja. Egyébként én már így könyörögtem volna valami street foodért, hogy nem mindig ilyen egy jó éttermekbe menjünk, úgy szeretnék valami szart enni, de azt valahogy nem mertem kommunikálni, és akkor így nagyon aránytalan volt. Szóval akkor ezek szerint többünknek volt ilyen élmény, amikor nagyon nagy a különbség, és mindenki azt hiszi, hogy jaj, de jó neked, akkor a tenyerén hordoz valaki, és lehozza érted a csillagokat is, de bennem is tök kellemetlen érzéseket szült ez.
Vannak olyan nők, akiket ez nem zavar. Vagy tényleg van olyan, akik...
Vannak olyan férfiak is.
És vannak olyan férfiak nők, is. Most hallottam a fodrászomtól, akik szerint ez nekik jár.
Igen.
Hogy fizetnek nekik
igen.
Mindent?
Igen, és tök boldogan beledőlnek ebbe a helyzetbe.
Volt egy olyan jelenet egyszer nagyon-nagyon régen, az egyik ismerősömnek a valamilyen barátnője volt, most nagyon messziről közelítem meg.
Ismeritek az ilyet, az egyik ismerősöm egy barátnője, vagyis az Évivel történt, hallgatjuk.
Egy fantasztikus jelenet volt, tényleg zseniális karakter volt a kis
tényleg az Évi lesz.
Nem én voltam.
Most már magát fényezi.
Esküszöm, hogy nem én voltam.
Legyezgeti és fényezi.
Egy idősebb hölgyről van szó, és azt mondta, hogy előnevedd a pénztárcádat. előneved, amikor a végén a vacsorát ki kellett fizetni az étterembe, előneved a pénzt.
Jó, de ez egy ilyen nagyon régi módi hozzáállás. És elszeletek mind a ketten. Egyébként pont azt akartam még felvetni nektek, hogy az, hogy egy férfi fizete ma az első randival, számára ez természetese, az azért nem egyértelmű ma, mert van ez a feminizmus, és egy csomó férfi bizonytalan abban, most bizonytalan abban, hogy mit vársz, hogy most azzal sért meg, ha meghív, vagy azzal sért meg, ha nem hív meg. Illetve azt is gondolja, hogy hát olyan nagyon egyenrangúak vagytok, vagy egyenrangúak akartok lenni, akkor fizess magadnak. Tehát, hogy ez okozza igazából ma a félreértést.
Igen, de mondjuk nem tudom, melyikőtök, valószínűleg mindenki látta, Nincs csak ki beszél második részében volt talán, amikor a Kirsty Alley állandóan randizik, de lehet, hogy az elsőbe. És akkor elmegy egy pasival, és...
Jaj, ez nagyon jó!
Elmegy egy pasival, és nem tudom, elmennek moziba, aztán elmennek vacsorát, mindent a Kirsty Alley fizet, és akkor mondja a pasi, hogy de hát még olyan rövid az este, nem menj már haza. Igen, de már nincs több pénzem.
Tehát, hogy így de azért, mert azt mondja neki előtte a haverja, hogy ez a nő feminista.
Igen, de hogy erről ott kiam, hogy ez a nő nagyon feminista, és hogy nem utálja, ha fizetnek neki. Szóval, hogy azért biztos, amit mondasz, biztos, hogy van ilyen, hogy férfiakban van ilyen para, de mondjuk szerintem...
Mert ugyanígy azzal, hogy előre engedjenek-e, vagy lesegítsék-e a kabátot.
De ez a nőn is
de
múlik szerintem
kicsit. Szóval én szerintem tök jó, én ezt szoktam csinálni, első randin a pasi fizetet, ugye, ahogy az előbb mondtam, és akkor a végén mondom, hogy jó, de akkor legközelebb meg szeretnék én, ha úgy gondolom, hogy ebből majd lesz legközelebb.
Érez annyi, mondjuk, van ebbe annyi.
Nyilván az első randin az ember nem a ötcsillagos étteremben. Van ilyen ötcsillagos étterem?
Nem, de van ilyen.
Szóval nem a szuper elegáns étteremben mész, hanem isztok egy kávét, vagy egy fröccsöt, vagy nagyon jó ötlet állítólag a ebédszünetbe kiszeledni, ebéd randizni, mert akkor, hogyha esetleg nem annyira oké sem esik, akkor mondhatod, hogy sajnos vissza kell menned az irodába. Tehát, hogy ezek nem ilyen nagyon költséges dolgok, azt szerintem férjen bele. És hogyha oké, akkor meg utána mondod, hogy akkor a következőn még én fizetek, és akkor szerintem onnantól mehet ez a fele-fele, és tök jó a másikat meghívni, meg tök jó elvinni a te kedvenc helyedre, következő alkalommal meg én viszlek el téged az én kedvenc helyemre, szóval, hogy lehet ennek egy ilyen dinamikája, meg játéka szerintem. Nem kell állnod, tehát azt utána, amikor ott ki van a végén minden számolva, vagy akkor minden fele-fele legyen.
Hogy nehéz egy férfinak ma már nagyon határozottan megítélni valakit, egy nőt abban, hogy most tényleg mi az a szint, amivel nem lő alá, nem lő fölé.
De erre van a nyílt kommunikáció. Tudom.
Igen, csak...
erre van az, hogy megkérdezem, hogy meghívhatlak? Vagy valami? Vagy,
igen,
hát ahogy nyilván... mondod, az első randin az már hülyén venné ki magát. Az első randin azt kérdezi, akkor felezünk, vagy mi?
De még a felezés se gond, ha mind a kettő beleegyezik ebbe, hogy mind a kettő azt mondja.
Milyen kevesen tudnak nyíltan kommunikálni, tehát ez is egy másik téma.
De főleg a pénzről, tehát hogy ez miért lett, szerintem az tabu témább talán, mint a szex pedig.
Igen, de tudod, hogy miért? Én viszont azt tapasztaltam, hogy azért egy férfinak az önérzete elég nagy részt nyugszik az ő pénzügyi helyzetén. Tehát egy férfinak derogálna, hogyha úgy tűnne, mintha ő nem tudná meghívni azt a nőt. Vagy
életemben nem volt ilyen a fejemben. Soha nem is, meg is fordult meg, nem tudom.
Nem érezted magad rosszul, amikor mondjuk nem volt még kereseted, vagy kevés kereseted volt?
Annyira és... kevés pénzem nem volt soha. Tehát most, hogyha de most arról beszél, nem azt mondtam, hogy elviszem Hawaii-ra, hanem azt, hogy meghívok valakit mondjuk egy pizzára. Annyi pénzem azért volt, tehát, hogy...
De hogy... Hát vannak olyan élethelyzetek, amikor mondjuk valakinek...
De akkor nem hívom meg, vagy ha meghívom, akkor azt mondom, hogy gyere föl, és melegítek kaját, és akkor ezt
nálam. Vannak más randi lehetőségek is, nem feltétlenül kell rögtön vacsorára hívni valakit.
Persze.
Csomó más dolgot lehet csinálni.
Például?
De hogyha túlmegyünk az első randin, és amit beszéltünk, hogy már sok ideje együtt vagyunk, és még mindig az, vagy csak az egyik, akkor az mondjuk egy férfi oldalán is már megkérdőjelezheti azt, hogy a másik nem akar ebbe beleszállni egy kicsit. Tehát, hogy nem az azért, nincs meg az érzés, hogy együtt vagyunk, és közösen akarunk valamit csinálni.
De ez van egyébként fordítva is, mert hogy én nagyon szeretek főzni, és tehát nem csak étterembe szeretek járni, hanem szeretem meghívni magamhoz az embereket.
És
az is pénz természetesen, meg nagyon sok idő, ugye, amíg az ember összedobja a kaját. És olyan partnerem is volt, aki heti, nem tudom, már ötször nálam kaját, és akkor egyszer se jutott eszébe, hogy akkor ezt valahogy kompenzálja.
De
és hogyha meg étterembe mentünk, akkor...
Volt,
hogy hozott, volt, hogy nem. És hogy étterembe mentünk, akkor meg hol ő fizetett, hol én. És akkor így, ez egy idő után ezt már, tehát elteltek hónapok, és akkor utána ezt már ilyen aránytalan éreztem, hogy szerintem ez így nem jó.
És
nem azért, mert kukacoskodó vagyok, vagy szarrágó, mert egyáltalán nem tartom magamat annak.
Nem, csak akkor már eljutott arra a szintre, amikor már feltűnő volt. De akkor szóvá tetted?
És akkor még erről nagyon-nagyon nehezen beszéltem. Most már kicsit jobban belejöttem, mert muszáj róla beszélni.
Nagyon kellemetlen, igen.
Igen, és sokkal jobb, hogyha érzi a másik is, hogy, hogy neki is bele kell pakolnia. Tehát a közös főzés, az például nem jött szóba, hogy együtt főzzétek meg?
Maximum úgy, hogy én bevásárolok.
Aha. Együtt bevásárolni, együtt főzni, az tök jó.
Egyébként együtt bevásárolok, COVID-os
program. Amint egy karanténos program.
Igen.
És akkor jön a kimosogat el.
Azt vállalom mindig, ez tök jó.
Jaj, igen. Nem,
én mosogatni szeretek.
Bandi túl tökéletes
van. Mosogatni szeretek. De most ez viccet félti, az azért jó, mert van valami koszos edény, és 5 perc múlva már tiszta. Tehát, hogy tök jó, hogy van egy fizika, én ilyen materialista vagyok, gyakorlatias, aki azt mondja, hogy ezt megcsináljuk, és akkor az legalább hamar kész van, és van eredménye.
Na akkor most lépjünk tovább a következő fázisba, kapcsolati fázisba, amikor már szorosabb az együttlét, akár jön az együttélés is. Évi, még tudsz velünk tartani?
továbbra is legyezi magát. Nem,
attól még van.
Utána kimehetsz pénzt keresni.
De akár ha még nem az együttélésről beszélünk, de amikor már nagyon sokat vagytok együtt, és hol itt, hol ott alszatok, és még fenntartotok 2 külön háztartást, de már tulajdonképpen majdnem mindig együtt vagytok, hogy akkor azért már át kell lépni egy másik szintre. Tehát akkor megint az van, hogy akkor most jó ez így, még van hát igen, én pénzem, akkor, te pénzed.
Igen.
Sőt, nem tudod, hogy a másiknak mennyi van, mert az még mindig nem az a szakasz, amikor tisztában vagyunk a másik anyagi hátterével, nem?
Igen.
Hát igen, nem kérdezed meg valószínűleg, hogy most akkor mennyi van a fizetési szalagodon. Tehát,
csak így következtetsz.
De igen, de levágod.
De meg az, de mondjuk, hogy mennyire vagy spórolós, mármint, hogy mennyire szeretsz félretenni, vagy mennyire vagy nagyvonalú. Ez például kiderül, hogy mennyire vagy nagyvonalú. Vagy mennyire vagy könnyelmű. Nem is nagyvonalú, hanem könnyelmű. Vagy érdekel-e a pénz amúgy, vagy ez neked tök mindegy.
Nem tudom, szerintem azért, ha ebben a pénzügyben nem annyira egyezik a másikkal a pénzhez való hozzáállásod, akkor ott az nem nagyon fog tudni működni. Tehát, hogy ha nálunk az anyu volt az, aki jobban szeretett költekezni, és ez egy ilyen majdnem, hogy válók. Sőt, hát majdnem, hogy ez volt a válók, igen. Nyilván még volt ott egy csomó minden más is, de ebben talán azért úgy nagyjából egyet kell érteni, hogy igen, mire mennyit költünk, és mennyire élünk nagy lábon, és mennyire szóljuk a pénzt. Én akkor mindig kellemetlenebbül érzem magam, amikor a másiknak több van, és a másik többet rak bele anyagilag.
De olyan is volt, hogy te kerestél többet?
Volt olyan is, igen.
És azt viszont jobban viselted?
És nem úgy viseltem jobban, hanem akkor is azt éreztem, hogy a másik erején felül akar belerakni.
De ezért mondtam, hogy mert a férfiaknak gyakran, igen, nem mindig, ezen nyugszik az önérzete, és hogyha ő nem tud többet nyújtani, mint te, vagy annyit, amit magától elvár, akkor ők elkezdenek ezen szorongani.
Igen, ez abszolút így van. Vagy én is ezt tapasztaltam. Egyébként... De olyankor, amikor ilyen helyzetben voltam benne, akkor nem szerveztem olyan programokat. Tehát, hogy akkor...
És az oké? Okay? Úgy lehet élni, hogy egy darabig visszafogod magad? Vagy persze, hosszú távon is vissza tudod fogni magad? Hogy akkor nem azt az életformát éled, amit szeretnél?
Hát élem nélküle. Mellette nélküle. Aha. Tehát, hogy nem tudom. Én igazából arra is rájövök mindig, hogy nincs nagyon szükségem arra, hogy mindig flancoljak. Tehát, hogy nem...
Szereted azért, nem? Az, hogy tényleg, hogy ki melyik életszínvonalon szeret élni. És az oké, hogy mindenki esetleg meg is tudja teremteni azt az életszínvonalat magának, de hogyha ez a két életszínvonal nagyban eltér bármilyen irányban, akkor kérdés, hogy ezt a két életet hogy lehet összehangolni.
Meg tudod, mi lehet a rossz még, hogyha mondjuk az elején, az első időszakban kinél mennyi, 1 hónap, 2 hónap, 3 hónap, fél év, amikor még nagyon tart ez a teljesen oda vagyok a másikért, és rohadtul nem zinekre figyelek. És akkor egyik, nem is fölébredsz egy kedre.
De ez felkerül az elején.
De nem biztos, hogy észreveszed, mert nem ezzel foglalkozol, valami kiüti az agyadnak ezt a részét, és akkor egy kedreg egy rájössz, hogy basszus. Hát én egy csomó minden, és akkor így tudatosodik benned, és akkor viszont hirtelen kell megoldani azt, hogy igazából tökre jó minden ezzel az emberrel, leszámítva azt, hogy nagyon máshogy állunk a pénzhez, és hogy erről, amikor visszakanyarod az legelejéhez, tényleg kényes téma, hogy most hogy mondjam meg neki, hogy ő szerintem nagyon sokat költ, vagy nagyon túlpazarol, és hogy egy csomó mindent, amit nyafog, hogy ez nincs, meg az nincs, azt azon megspórolhatná, hogy oda nem költi el. Tehát te látod, vagy a te gondolkodásod szerint ez jó, és fordítva fordítva is igaz, hogyha te egy olyan költekező vagy, akkor nem érted, hogy ez mit kapfog azon állandóan, és hogy ez megölhet egy kapcsolatot, szerintem. Tehát, hogy ez olyan fundamentális különbség, amit aztán utána nem tudsz megoldani egy egyszerű beszélgetéssel.
Én szerintem, hogyha itt lenne köztünk egy pszichológus, akkor azt is mondaná, hogy ez nem is a pénzről szól valójában.
De jó, de nincs itt.
Hanem a hatalom, hanem a hatalomról.
Nem a hatalomról, de sok mindenről, ami a pénzzel való viszonyunkban manifestálódik, vagy ott jön ki.
De hogy muszáj tényleg erről beszélni, főleg, hogyha már együtt éltek, mert hogy ha tudod, van ilyen nap, hogy egy napig ne költsél, ne vegyél semmit, és azt is olyan nehéz szerintem betartani.
A holnap végén van ez,
nem? Bejut, hogy akkor tejet kéne venni, vagy akár mit, annyira része a pénz az életünknek, és hogyha teljesen másképp gondolkodtok rajta, akkor hogyan veszel ajándékot a szülőknek mondjuk, mert akkor én az anyukámnak mondjuk veszek egy kicsi dolgot, ő meg állnánél nagyokat vesz, mert hogy náluk meg az a szokás, hogyan megyünk nyaralni. Én sátorozni szeretnék, mert én azt szoktam meg, vagy nekem az komfortos, ő pedig egy ötcsillagos szállodába szeretne.
Hát azért nem lehet ezt összerakni egy háztartásba.
Tehát hát minden esetre valami... érdemes leülni erről beszélgetni, hát de
szerintem egyébként már a párkapcsolatnál, most már nem sokára rátérünk a családra, de már párkapcsolatnál is kérdés a nyaralás. Hogy mindenki fizeti a sajátját, és ugyanoda akarunk-e menni, vagy ott is megbeszélni, hogy kinek mi fér bele?
Szerintem egy ekkora kiadásnál, mint egy nyaralás, azért az nem elvárható, hogy valaki ezt bevállalja, ha kifejezetten föl nem ajánlja. Tehát ez nem egy randi, ez már egy jelentős kiadás. Itt mondjuk azt mondom, hogy arányosítani lehet. Tehát hogyha én véleményem az lenne, hogy vegyünk egy 100 egységes nyaralást, én azt mondom, hogy én úgy érzem, hogy nekem van erre pénzem, valamennyire fölmértem a másikat, hogy mondjuk neki mennyi lehet, akkor mondjuk én azt mondom, hogy figyelj, mi lenne, hogyha te mondjuk vállalnád az úti költség részt. Tehát, ha autóval megyünk, akkor te fizeted a benzint, meg az autópályát, én meg a többit. Most mondtam valamit, és akkor az mondjuk, hogy 20 egység a 100 egységből, 80-at váltam, vagy 70-30, és akkor már legfeljebb a másik azt mondja rá, hogy figyelj, nem, szívesen beszállok a felével. És akkor megállapodtok ebbe, de ez már az a felület egy ekkora kiadásnál, meg ráadásul ez egy közös élmény. Tehát, hogy itt nem az van, hogy most nyilván más, amit mondtad, hogy 20 évesen volt ez a srác, aki tele volt.
Ő már nem srác volt.
Ja, a bácsi, aki tele volt. Hoppá! Szóval a sugár bácsi, aki tele volt, mint Nikolaj tetűvel, ő azt mondta, hogy fizet mindent. Tehát, hogy nyilván lenne egy olyan kapcsolati helyzet is, hogy mondjuk egy klasszikus férfinő felállásban a férfi azt mondja, hogy nekem annyira sok pénzem van, hogy ez nem lett kérdés, hogy én fizetem. De nem tudom, mert még ilyen helyzetben nem voltam, hogy nekem annyira sok pénzem lett volna mondjuk,
még
hogy ezt így...
Még nem szedtél fel egy iskolát.
Lányok, ti lennétek sugar mamik?
Nem.
Hogy én tartsak el egy egyetemista srácot?
Igen, például.
Nem.
Elviszed oda nyaralni, megmutatod neki a helyeket, amiket ismer.
Te lennél, Borcsa, ugye?
Te vagy, Borcsa? Te vagy.
Tulajdonképpen vagyok, mert van egy kicsi fiam, aki...
Nekem kettő is van.
Viszont... Csak egy mondat még, hogy olyan se volt nekem még, hogy mondjuk egy nő felajánlotta volna. Tehát ilyen helyzetben nem hoztak.
Mint hogy mit?
Hát, hogy azt mondja, hogy elvisztek nyaralni. Tehát, hogy nem volt még ilyen,
ez
hogy... Mert hogy az mondjuk nem tudom, az nekem fura lett volna. Tehát, hogy ott biztos azt mondom, hogy nem.
De akkor az ember nem érzi, hogy valamit kell csinálni a cserébe? Nem tudom, én nem szeretem ezt az ingyen ebédet. Tehát, hogyha valaki elvisz nyaralni, akkor nem tudnék természetesen viselkedni. Mondjuk este nem mondanám, hogy fáj a fejem, mert úgy érezném, hogy... Értitek, mire gondolok?
Értjük, igen.
Mert úgy érezném, hogy akkor nekem így szolgáltatni kell ezért.
De csak szexuálisan
de
kell szolgáltatni?
Nyilván azért méztem, mert hogy élvezed a társaságát. Tehát, hogy vagy hát vannak olyanok, akik nem azért mennek, mert élvezik a társaságát.
Igen, pont ezt akartam, hogy ez normál esetben ez egy kapcsolat, amiben örülsz, hogy együtt utaztok.
Ó, értem.
De vannak azok, akik, igen, akik nem az utazásért mennek.
A bácsik meg a kislányok, amint a 18 évnél idősebb lányok.
Na, akkor térjük át a családokra, szerintem.
Még egy szintet ugrunk.
Most megint ugrunk. Igazából az anyagi különbség és a nők és férfiak közti fizetésbeli különbség is akkor jön ki, amikor összeházasodnak és gyereket vállalnak. Mert talán még egy házasságot is lehet úgy csinálni, hogy félig meddig mindenki él a saját keresetéből, de van egy közös rész, amit meg többnyire a férfiak fizetnek. De amikor már egy nőnek le kell mondani a fizetéséről, mert gyereket szül, és évekre elesik a saját pénzkereseti lehetőségétől, akkor hirtelen nagyon kiszolgáltatottá válik, és ez azoknak a nőknek, akik egészen addig mondjuk egy karriert építettek, vagy csak volt egy önálló egzisztenciájuk, ez baromi nehéz. És a férfiaknak is nehéz. Nekik meg azért nehéz, mert nyomasztó, hogy egyszeriben csak rajtuk nyugszik ez a teher.
Nem? Ez a legnagyobb rémálmom.
Hogy férfi lesz és nyomaszt ez a teher?
Nem, hogy ennyire kiszolgáltatva legyek valakinek. Tehát, hogy
de ez azért nem, tehát igen, leegyszerűsítve így hangzik, de szerintem ez nem ilyen egyszerű. Tehát, most,
nyilván sokkal bonyolultabb ennél.
Három közül jelenleg én élek házasságban, vagy négyünk közül, bocsánat, és pont ez a helyzet ha, van most, tudod. Hogy legjobb tudomásom szerint, és ugye nálunk most az a helyzet, hogy két kisebb gyerek van, egy 5 éves és egy 2 éves, és az Adri még ugye abszolút velük van, és igaz az, hogy ez egy felelősség, és az is hazugság lenne, azt mondom, nem nyomasztó, de engem valahogy nem úgy nyomaszt, engem inkább sarkal valahogy. Tehát, hogy ez egy feladat, amit most ebben az élethelyzetben meg kell tudni oldani. És nyilván az már egy más kérdés, hogy az ember milyen szinteket tő be magának, tehát mi az a szint, amit el akar érni, mennyit akar dolgozni, meg mennyi pénzt szeretne összeszedni, hogy milyen életszínvonalon éljen, és ez változtathat a nyomáson. Hogyha valakinek van lehetősége, és egy kicsit jobb anyagi körülmény között van, és a keresete magasabb, akkor azért kevésbé nyomasztó az az érzés, hogy úristen, hónap végén lesz-e mit enni, a gyereknek lesz-e mit venni ruhát, tudunk-e valamennyit pénzt félretenni arra, hogy majd amikor annyi idős lesz, akkor esetleg el tudjon járni valami extra foglalkozásra. Ettől még nyomasztó, csak azt mondom, hogy van egy kicsi puffer benne.
Jó, de itt nem csak arról van szó, hogy nyomasztó-e vagy nem, hanem például arról, hogy mennyire ellenőrzöd te így a feleséged költéseit, amíg te dolgozol, és közben meg ketten éltek, vagy ketten rendelkeztek azzal a keresettel.
Vagy mennyire élsz vissza azzal a helyzettel, hogy te vagy a kenyérkereső, mert arra is van éppen elég példa, hogy valaki annyira kiszolgáltatja a saját párját ennek a helyzetnek, hogy nekem a közvetlen környezetemben van olyan, hogy oké, van egy bankkártyád, itt van, de az én telefonomra jön az SMS, és ellenőrzöm a költéseidet, és egyébként én vagyok a kenyérkereső, úgyhogy neked kus van.
És ezt a Flóra írt erről egy cikket nem olyan rég, amit szintén nagyon heves reakciók öveztek, ami arról szól, hogy vannak férfiak, akik ráadásul a gyest vagy gyedet is ők igénylik, mert az ő fizetésük annyival nagyobb, hogy megéri, igen, hogy hozzájuk érkezik be a gyed is, és így aztán minden anyagi önállóságtól megfosztják a nőt, mert még azért is könyörögnie kell, hogy a gyedet megkapja. Szóval az biztos, hogy az anyagi aránytalanságok itt jönnek ki legnagyobb mértékben.
Ezt teljesen aláírom. Tehát, hogy biztos, hogyha most az Adrit, a feleségemet megkérdeznénk, akkor neki nem jó érzés az, hogy nincs egy munkája fixen, amiből van egy saját bevétele, amivel ugyanúgy a közösbe menne, de mégis az az érzése lenne meg, hogy most ha kerestem ennyi pénzt, akkor az bármikor megtehetem, hogy elköltöm, mert hogy hiába én mindig kihangsúlyozom, és ez nyilván sajnos nem minden családban van, én erre nagyon próbálok figyelni, hogy kicsit se érezze azt, hogy bár fizikailag mondjuk én dolgozok többet, mert azért ő is tevékeny részt vesz, de mégis én dolgozom többet, és nem mondjuk azt, hogy én keresem a pénzt, hanem hogy mi keressük a pénzt, mert
a gyerekekkel van otthon?
Hát egyrészt, másrészt meg én még az RTL-be dolgoztam, amikor ez többször szóba került a főnökömnél, hogy mondtam, hogy amikor, tehát én csak úgy tudok dolgozni, hogyha biztos háttérbázisom van. Tehát, hogy békében és nyugalomban élek a családomban, akkor tudok jól dolgozni, és ez egyrészt abból áll, hogy igen, biztonságban tudom a gyerekeket, amikor nem vagyok éppen otthon, másrészt tudom, hogy amikor otthon vagyok, akkor nyilván a hétköznapi élethez képest a békeszigete, tehát az embernek két kisgyereke van, azért az ott nem nyugalom, de boldogság, és hogy ez nem lehet forintosítani. De ez a package része.
De egyébként lehet forintosítani, és bárki ki tudja számolni, van egy ilyen nappal.
Jó, igen, de
beírogatod, hogy mi az, amiket, tehát hogyha az Adri helyett másokat kéne alkalmazni.
Igen, de én nem így forintosítom, hanem azt mondom, hogy minden egyes forint
csak
közös.
Igen, azért érdemes kiszámolni mindenkinek, aki otthon láthatatlan munkát végez háztartásbeliként, hogy lássa, hogy persze elmosogatni, meg minden nap ebédet főzni, bevásárolni, meg a gyerekeket terelgetni, meg a szülő értekezletre menni, meg az anyukákat gondozni.
Meg általában a nagyszülőket is, mert az is mind a feleségre hárul, mind a két nagyszülő páros.
Igen.
Tehát ezt a férfiak nagyon szeretik áthárítani a feleségükre. És
nagyszülőket?
Igen, és az is egy külön teher.
Így van.
Igen, ezt ki lehet számolni, szerintem is, és a...
Mi nem számoltuk is soha.
De akkor azt...
Mondd, hogy Adrián nem számolgatja éppen most otthon.
Azt mondd, hogy inkább
kapsz. Ezután kifogja.
Szerintem a két gyerek, mert most nincs ideje, majd hazamentem.
Közös kártyátok van, és kapsz SMS-t.
Van saját kártyája, van a saját kártyáján pénz is.
Amit te utalsz
neki? Nem, hanem hogy ugye közös a cégünk, és egy csomó minden van, amikor... Tehát van, amit ő számláz, van, amit én számlázok, ezért ez így azt tudjuk, hogy mi a nagy egység.
De hogyha van egy nagy, az tök jó. Az, amit az előbb mondtál például, szerintem az onnantól lesz viszont nagyon necces, és arra is ismerek eseteket, amikor elválnak. És akkor az egész pénz tulajdonképpen, ami gyűlt a férfi számláján, akkor az nagyon sokszor a férfinál marad, és ott marad 2-3 gyerekkel egy gazdaságilag kizsákmányolt nő, nulla pénzzel, és sokkal kevesebb lehetőséggel egyébként elmenni dolgozni.
És akkor itt jön be az, hogy ugye a férfiak keresete Magyarországon átlagban 20%-kal magasabb ugyanabban a beosztásban, és akkor már csak ezért is olyan észszerűnek tűnik, hogy az ő számláján gyűlik a megtakarítás, mert hát abból könnyebb megtakarítani, és ő nincs ott a hétköznapi bevásárlásokkor, a hétköznapi költségek kifizetésekor, hanem az a feleség számlájáról megy folyamatosan, amin valószínűleg eleve kevesebb pénz van, és az nem is arra van, hogy arról menjen a megtakarítás, hanem az a költésre van. És tényleg az van, hogy amikor kenyértörésre kerül a sor, akkor egy nagyon egyenlőtlen helyzet áll elő. De az a kérdés, hogy lehet ezt akkor előre
megátolni,
okosabban csinálni. Mi kötöttünk házassági szerződést, szerintem nem volt túl sok értelme, azért is kötöttük, mert nem éreztük egyikünk se ezt kínosnak, mert úgy éreztük, hogy tulajdonképpen nem sok jelentősége van, mert a válásnál az igazi kérdés az a házasság alatt megszerzett vagyon, nem az, amit bevittél a házasságba. Az szerintem elég rossz, az már tényleg nagyon rossz házasság, ahol még az is megkérdőjeleződik, hogy amit te bevittél a házasságba, az a tiéd marad-e. A kérdés, a vita általában azon megy, hogy a házasság alatt megszerzett vagyon, vagy bármi, nem, ezt most nem úgy értem, hogy óriás vagyon, hanem bármennyi, az hogyan osztódik szét.
Hát persze, de az igazából lehet sok, tehát hogyha, mert ugye az emberek által ilyen 20 akárhány évesen összejönnek, akkor ugye összejöntitek, amitek van, jönnek a gyerekek, és akkor kezded a karrieredet, tehát az igazán nagy
durranás, igen, igazán akkor kezdesz el gyarapodni, igen. És hát abból a motivációból is, amit a Bandi mond, hogy akkor szükségesnek is érzed, hogy előbb-utóbb nagyobb lakásotok legyen, aztán mind a két gyereknek külön szobája legyen, akkor nagyobb kocsi is kell, amint már gyerekeid vannak, akkor a feleségednek is legyen kocsi. Tehát
de tényleg ez az a sakkos, ez egy egészséges fejlődés, és kérdés az, hogy meg, tehát, hogy most, hogy így beszélgetünk róla, azt gondolom, én kiváltságos helyzetben vagyok. Legalábbis én így látom, és remélem, hogy az Adri is így érzi egyébként, mert én úgy érzem, hogy nálunk ebből azon túl, hogy néha vannak időszakok, amikor egy kicsit mindenki negatívabban lát dolgokat, és akkor látom rajta, érzem, hogy örülne neki, ha több felnőtt szabad ideje lenne, és kitölthetné a saját maga fejlesztésével, és itt és hála Istennek egyébként most talált is egy felületet, amin kiteljesedhet, és szerintem ügyes is lesz benne.
Kommentelget?
Nem, szertartásvezetést csinál esküvőkön, és levégzett egy ilyen tanfolyamot.
Ez itt egy mini reklám most az Adrinak.
A Covid alatt, nem csak, hogy kihasználta az időt, és megtalált egy olyan lehetőséget, amit végül is, ha még a gyerekek kicsik is, hétvégén el tud menni egy pár órára, és tud vele pénzt
na,
keresni.
Na állj meg, bocs, lehet, hogy tényleg kíváncságosak vagytok, de nekem például ez volt a nehéz, hogy addig, ameddig a gyerekek mondjuk legalább iskolába nem mentek, de talán még utána is egy pár évig, én csak annyit dolgoztam, amennyi belefért a családi életünkbe. Tehát ott természetesen az volt, hogy én baromira nem teljes hőfokon égtem a munkámba, és nem termeltem ki magamból azt az energiát, amennyi bennem volt, és nem kerestem egy teljes fizetést, mert én voltam, akinek otthon kell maradni a gyerekekkel, ha betegek, és ugye itt az egyik legfontosabb kérdés, hogy ki marad otthon a gyerekekkel, ha betegek, mert kb. Az óvi bölcsi az betegségekkel telik, nem tudom, minden családban nálunk.
Hát igen, ez két hetente valaki beteg.
És ki az, aki megteheti, hogy akár több, mint egy hónapra is összeadva elmegy beteg szabadságra. Az, aki,
nagyon
és akkor már is nem 20%-kal keresett kevesebbet, mint a férjed, ugyanabban a munkakörben, hanem jóval kevesebbet keresel, mert te készen létben vagy, mert neked a család az első.
Viszont tudod, milyen szomorú? A múltkor voltam, ugye a gyerekem elmúlt 16 éves, és voltam beoltatni, és nem lehetett bekísérni a kórházba, úgyhogy megvertem a kórház előtt, és rajtam kívül ott állt kb. Még 50 aggódó anyuka, ugye a nagy laklikamaszaikkal, és köztük egy apuka volt. Tehát, hogy már 16, tehát már rég beállhatott volna egy ilyen 50-50-re azzal a családi dinamika, de nem. Nálunk sem.
Hát ez egy hosszabb folyamat, tehát én ugyanakkor azt mondom, hogy nem lehet elvárni, hogy 10 év alatt itt teljes egyenlőség.
Egyértelműen a férfiak legyen. Sara ez egyébként?
Hogy?
Nem.
Férfiak sara ez?
Nem egyértelműen.
Ez egy társadalmi berendezkedés sara, ami most már általában
a gyárfás dorka véleménye az, hogy? hogy ez a világ hibája.
Én nagyon örültem volna, hogyha a férjem azt mondja, hogy most én maradok itthon a gyerekekkel, amikor betegek, és akkor én vagyok az, aki este hazamegy, és nem értem, hogy a férjem miért olyan ideges, ahelyett, hogy örülne nekem.
De mondtad ezt neki, és azt mondta, hogy no way.
Nem is jött szóba. Tehát hogy az a vicc, hogy nem is mondtam, mert nem is jön, nem is merül fel, hogy nem te maradsz otthon, ha beteg a gyerek. Nem tudom. Valahogy nem merült fel.
Szerintem egyrészt ennek az az oka, hogy ugye Magyarországon otthon tudsz maradni a gyerekeddel 3 évig. 3 év alatt annyira átalakul a családszerkezet, a nőnek a munkája, lehetőségei, hogy a gyerek lesz a te munkád. És totál kiesel mindenből, amit korábban csináltál. És akkor, ha 3 éven keresztül te főzöl, te mosol, te takarítasz otthon, hiszen te vagy otthon a gyerekekkel, akkor a 4. évben már nagyon nehéz és szerintem akkor átstruktúrálni, hogy jó, most már mind a ketten dolgozunk, úgyhogy akkor el lehet.
És akkor még mindig jön a kérdés, hogy és akkor ki hozza haza többet? Tehát akkor mindig ez jön, hogy még mindig az én fizetésemből élünk.
Azért élünk nekem az ő fizetéséből, mert a menem nincs otthon. Tehát, hogyha meg ő lenne otthon, akkor tiédből élnétek.
Nálunk egyébként, és ez tök érdekesen, ez a válásunknál hangzott el ez a mondat először, amiért én nagyon hálás vagyok, és utólag tök sokat jelentett nekem, hogy azt mondta a férjem, aki nem újságíró, és nem a médiában, vagy a művészvilágban dolgozik, hogy ő elismeri, hogy az ő munkája, ő a kereskedelmi szférában dolgozott, lehet, hogy társadalmi szinten nem ér annyi, mint az én munkám, viszont sokkal jobban megfizetik. És itt ez volt, tehát hogyha ez a racionalitás, hogy az ő munkáját jobban megfizeti a világ, olyan, mint egy focista, meg egy kajakozó, érted? Sajnos a focistából fognak élni, mert arra nagyobb igény van, több merchandisingot lehet eladni, és ma a focista összehasonlíthatatlanul több pénzt keres, mint egy kajakozó.
Na most, de akkor ezek szerint egy racionális indokkal megmagyarázta, és te el is fogadtad.
Csak
ezt?
Ezzel megakadályozza azt, hogy te úgy érezd, hogy akkor neked is jogod van azt mondani, hogy figyelj, most te maradsz otthon a gyerekem, mert nekem leadásom van. Én egyébként egészen addig szabadúszó is voltam, pont azért, hogy rugalmasan tudjak alkalmazkodni a családi élethez. Ez mondjuk azért is együtt járt, hogy amikor viszont bevállaltam valamilyen munkát, akkor azt akkor is el kellett végezni, ha a gyerekek akkor lettek betegek, csak akkor éjszaka kellett dolgozni, vagy hétvégén, vagy bármikor.
De nálunk egyébként, ugye én angolt tanítottam, főleg magán meg nyelviskolában. Tehát, hogyha beütöttek rá, mert valamelyik gyerek megbetegedett, akkor én le tudtam mondani az órát. Az sem merült, hogy a férjem, akinek sokkal komolyabb munkája volt, ugye kommunikációban dolgozott, hogy ő maradjon
nem komolyabb,
otthon,
de szigorúbb volt a beosztás.
De ez ugyanaz, amit a Borcsa mond, az tök ugyanaz, mint az enyém, hogy a társadalmi státusza, melyik állásnak, vagy melyik munkának
nem
mennyit
nem feltétlenül, mert azért alapvetően ez munkatechnikai kérdés is. Tehát, ha valakinek van egy olyan munka, amiből fizikailag nem tud feltétlenül kiszállni, és nem mondom, hogy nem lehet megoldani mindent, mert nyilván mindent meg lehet oldani, de ha van, akinek van egy ilyen 8-tól 5-ig, vagy most 8-tól 8-ig tök mindegy beosztása, akkor ahhoz képest a másik rugalmasabb, akkor a rugalmasabbat könnyebb változtatni.
Csak így aztán bemerevednek ezek a pozíciók, hát igen, és akkor tényleg egy olyan rendszer alakul ki, amiben már kódolva van az aránytalanság, vagy az egyenlőtlenség.
De hát nem kell ehhez ilyen aránytalan munkába dolgozni, most nem csak a kereskedelemben dolgozók, meg művészvilágban dolgozók házasodnak össze. Az anyámiknak ugyanaz volt a munkahelye. Nem, képzeld el a munkahelye.
Hát akkor ez egy új műsor kezdete.
Az anyámiknak ugyanaz volt a munkahelye, és mégis mindig anyu maradt velünk otthon, amikor betegek voltunk. Tehát ugyanazon a munkahelyen dolgoztak. Nem ugyanabban a beosztásban, de ugyanazon a munkahelyen.
Nálam viszont nem. Tehát az én anyukám nagyon sokszor volt beteg, különböző fajta betegségei voltak, és akkor mindig apukám. Úgy, hogy az apukámnak saját üzlete volt, tehát önálló volt, nem volt alkalmazott sehol. De attól még abból a fizetésből éltünk, és akkor mindig vitte a hátán a családot nálunk.
Én nem emlékszem igen, vissza pontosan, arra viszont igen, nagyon sokszor diákok vigyáztak ránk. Mind a két szülő pedagógus volt, és míg a korepetálásokat tartottak, hogy legyen plusz pénzük, addig ránk a gyerekek vigyáztak.
Nálunk is az volt, hogy apukámnak besegített az egész baráti kör olyankor. Mindig valaki jött hozzánk. Akkor még már nincs olyan sok időnk, akkor mit a Borcsával maradunk, és elbeszélgetünk a válás után.
Jó, ha már kiestem.
anyagi helyzetről, Borcsa írt egy cikket a Mozaik családok anyagi helyzetéről, és nekem az tűnt fel ebből, hogy ha az ember egyszer túl van egy házasságon, ahol ez a közös kassa valahogy működött, többnyire utólag derül ki, hogy nem annyira jól, a válásnál derül ki, akkor utána többet ebben nem megy bele. Tehát, hogy többet teljes anyagi függésbe biztos, hogy nem megy bele. Ugye?
Nem is tudom egyébként, hogy hogy tudsz belemenni teljes anyagi függésbe. Ugye az alapszituáció nagyon sokszor az, hogy van egy nő a X mennyiségű gyerekkel, aki összejön egy férfival, akivel általában nem élnek együtt a gyerekek, ugye nagy százalékban így szoktak elválni az emberek. És akkor ugye onnantól fogva a nő az, aki ellátja saját magát meg a gyerekeket, és akkor a férfi meg ugye maga részét vállalja anyagilag. Nekem
tehát
ez
nincs
a tapasztalatom.
Közös felület. Az van, hogy néha a pasi meghívja a csajt, vagy a nyaralásra. Én azt vettem ki ebből a cikkből, hogy ott is az van, hogy ezek a nagyobb alkalmak még mindig azért a férfi kasszájából mennek, és a hétköznapi kiadások meg a nő kasszájából.
Szerintem ez a nagy közös kassa, az nincsen. Tehát ami egy normális, vagy egy első házasságnál, ugye én ezt mindig úgy kezdem, hogy ez olyan, mint egy cég, amiben így belerak az ember pénzt, és akkor utána azt reméled, hogy az előre viszi a dolgokat, és akkor az ilyen fele-felébe tud működni. Innentől viszont már az nem tud egy ilyen nagy közös lenni, egy csomó esetben, mert a férfiak akármilyen jó szándékkal állnak bele, szerintem nagyon ritkán néznek úgy a neve a gyerekeikre, mint hogy ez neki is egy befektetés. Kivételez elő egyébként a saját nevelőapám, akinél soha nem éreztem semmi hogy különbséget tenne mondjuk anyagilag, köztünk a két hozott leasingel gyerek, meg az ő saját vérszerinti két gyereke között. Tehát, hogyha nekem volt lehetőségem arra, hogy Kanadába utazzak, akkor zokszó nélkül kifizették a repülőjegyemet 15 éves koromban, és egész biztos vagyok benne, hogy anyukámnak ez nem volt az óra dörgő, vagy a te gyerekedet kifizet, de a közös gyerekünket nem. Én ebbe a nagyon idilli körülmények között nőttem föl, és ezért volt nekem nagyon megdöbbentő ezt a sok vallomást olvasni, amikor írtam ezt a cikket, hogy mennyire ki van számolva minden, és hogy egy nőnek, aki amúgy is le van gatyásodva szerintem egy válás után, mert abban azért nagyon ritka, hogy valaki
a gyerekek nem csak a nő. Kvázi, tehát egy válás az egy anyabicső gyerekek. Utána jól gondoljátok meg.
Mindenki van számolva, és akkor én a saját fizetésemből fizetem a gyerekeimet, a magunkat, és akkor ott már szerintem nagyon sokszor megy így a kukacoskodás. Nekem ez volt ebben nyomásom.
Én azt látom, igen, hogy tehát pont azért, mert a válás az ez egy nagyon komoly anyagi megrendülés, úgy a férfinak, mint a nőnek, és egyébként egy nagyon jó motiváció arra, hogy egy új életet kezdj, amiben sokkal önálló vagy, sokkal tudatosabb vagy, megteremtsd azokat a körülményeket, amiket szeretnél magadnak, de azok után viszont már nem is adsz sokat a függetlenségedből. Tehát, hogy ha eljutottál addig, hogy rendbe hoztad, újraépítetted az életedet egy válás után, akkor azt már nem engeded.
Mondjuk nekem ez logikusnak tűnik. Tehát, hogy most, hogyha nem válásról beszélünk, hanem valamiről, amit kipróbáltál, de nem jött be, akkor legközelebb más próbálsz meg, hát ha az be jobban bejön. Nem biztos, hogy az volt a probléma, hogy azt a módszert választottad, hogy közös kasszán voltatok.
Valószínűleg nem, ez csak egy része
volt. Rossz férfit választottál.
Hát, vagy egyszerűen az élet volt ilyen igazságtalan egy picit, hogy valami miatt kisiklott a történet, de hogy tehát én nem mondom senkinek azt, hogy az a jó, hogyha a közös kasszán van, mert lehet, hogy valakinek meg az a jó, mint amit említettem pár, hogy mindenkinek teljesít, és a sört is kifizeti, mert lehet, hogy ez működik. De nem emiatt fognak együtt maradni, vagy elválni valószínűleg, de abban igazatok lehet, hogyha az ember újra kezd valamit, vagy újabb történetbe vág bele, és ez egy házasság, vagy egy párkapcsolat egy házasság után, akkor érdemes valami mást kipróbálni, tesztelni, hogy hát lehet, hogy ez jobb lesz.
Ott is az a kérdés, ha lesz még közös gyerek is, mint ahogy a Borcsa szüleinél, tehát, hogy onnantól viszont megint előáll az a helyzet, hogy kiesik a nő a munkából egy-két évre, már valószínűleg nem három évre, az már ritkább. De egy időre kiesik, és akkor viszont a saját gyerekeit is a nevelőapa, meg az apa együtt kell, hogy finanszírozzák az ő ellátásukat.
Nem tudom, szerencsére én nem vagyok még elvált ember, nem is szeretnék az lenni, de mondjuk
nem
én,
is leszel, Bandi.
Az én fejemben az van, hogy ha valaki elválik, férfi és nő, akkor ha előtte úgy volt, amiről beszéltek, hogy ez az átlag, hogy a nő otthon van, és úgy van tekintve rá, hogy ő az otthon melegért felel, és a férfi hozza haza a pénzt, és ez a leosztás. Tehát mert ugye most erről beszéltünk itt hosszabb ideig. Igen. Akkor legyen annyi vér a pucájába a férfinak, hogyha elválnak, akkor kvázi, mint egy ilyen rendezi a számlát, hogy azt az időszakot is rendezi, amíg ő volt az anyagi uralkodó. Tehát, hogy a másik ki volt szolgáltatva ennek a helyzetnek. És akkor legyen annyi vér a pucé, hogy jó, nagyon szar lesz, mert most nyilván nem ezzel kalkulált, hogy a pénzét lefelezi, de az a fele az nem az övé, és akkor azt, tehát hogy egy az egybe... Nem, de hogy ez így lenne korrekt, és nyilván nagyon rossz lesz a manusnak is.
Mert az
nem...
a baj, szerintem váláskor a korrektség az nagyon ritkán sajnos jön elő, mert olyan dühös mindenki, igen.
De a másik az, hogy én azt láttam másoknál, hogy ilyenkor nagyon fél a férfi attól, hogy majd, ha ő benne hagy pénzt ebben a nőben, azt majd egy másik férfi fogja lenyúlni. Tehát, hogy utána az a nő nem fog egyedül maradni, és az a pénz, amit te ott
hagysz... De az a férfi sem marad egyedül.
Ő biztos, hogy nem marad egyedül. Ezt én itt most garantálom nektek.
Azt a...
De arra úgy tekint, hogy az az ő pénze, amit úgy oszt meg valakivel, ahogy akar, viszont azt, hogy a feleségének a pénzét is még biztosítsa, úgy, hogy a nőnek
de
is lesz...
De ha már gyerekeik is vannak, tehát akár a gyerekeire gondoljon, érted? Tehát, hogy ezt nem értem. Hogyha van mondjuk két gyereketek. Hát de most ez egy mert ma mióta vannak gyerekeim, tökre átállt a fejembe, hogy én már nem magamnak teremtek.
Csak a saját családomból kiindulva, ugye az én szüleim elváltak, a ráadásul ugye
az enyémek
a
is.
80-as évek elején, tehát amit akkor megállapított a bíróság tartásdíj, az pillanatokon belül nevetséges lett. De az apám az ugyanazt az 5000 forintot fizette, még 15 éven keresztül, vagy amíg kellett, amit annak idején megállapítottak.
Hát most ezt kell mondjam, apukádnak nem volt vér a pucájában.
Hát neki nagyon sok minden nem volt, igen. De ugyanígy ő utána lapozott, újraházasodott, lett egy következő gyereke, és akkor szépen lassan ez a projekt, ez teljesen el lett engedve. Tehát, hogy, és ez nem egy ilyen nagyon kivételes eset, tehát én ezt látom szintén ilyen ismétlődő történetként, hogy ilyenkor kilép valaki a régi házasságából, és akkor új, nem is új lapot nyit, hanem új könyvet. És akkor ez a régi, az már ugye van.
Jó, fel. Mondjuk az tény, hogyha bármelyik félnek lesz egy új kapcsolata, az egy nagyon új dimenziót hoz bele az egészbe, és ott jönnek a mérgező gondolatok, tehát hogy mit akarsz, már hagyjad, már enged, már ne foglalkozzál már velük, velem foglalkozzál. Tehát ez mind a két oldalról, a nőnek is az új párja, a férfinak is az új párja, tuti azt fogja nyomatni, hogy szakadj le róla. És hogy ez anyagilag is szakadj le róla, meg emberileg is szakadj le róla, és hogy valakinél ez hát akkor értőfülekre hal, vagy talál, és akkor azt mondja, hogy na jó, hát akkor nem adok, hiába vannak ott a gyerekeim mondjuk. Csak ez görénység.
Igen. Erre mondja a Múni barátnőm azt, hogy Szentesi, azért vagy te ennyire boldog és kiegyensúlyozott, mert nem kötötted össze egy férfival se az életedet.
Jaj, de szép végszó.
Nem, mindenképpen valami pozitívra hozzuk.
De nem, mindenki kössön össze az életét férfiakkal, csak legyetek külön kasszán, és őrizitek meg a függetlenségeteket. Ez az én üzenetem.
Vagy inkább legyetek idealisták, és bízzatok abban, hogy egyszerűen az élet megoldja helyettetek, és tök jó fog.
Az élet soha nem oldja meg helyettet.
De mindig megoldja.
Mindig legyél
észre. Vagy klónozok a band. Nem.
Rengeteg hibám van, de ezt a pénzügyi részét ezt így biztos, hogy így kezelném én a mások helyében.
Sziasztok, köszönjük, hogy velünk voltatok, és akkor két hét múlva egy következő adással
jelentkezünk. Addig meg küldjetek
egy kis pénzt. Mások, de azért figyeljetek, kövessetek minket. Sziasztok.
Ciao.